Kedves hölgyeim és uraim, a témánk a sztorifóbia. A vendégünk nem más, mint Györfi Kinga, storytelling szakértő. Szervusz!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Köszönjük, hogy itt vagy. Hadd kezdjem én, Bence, ezt, mert nem hallottam még a sztorifóbiára, és nagyon vártam ezt a beszélgetést. Mi az, hogy sztorifóbia?
A sztorifóbia korábban is volt, de igazán az elmúlt 2 évnek a válság helyzetében.
Ez olyas, mint a FOMO?
Bizonyos értelemben olyan, a sztorifóbia a történetmeséléssel kapcsolatos rossz érzéseket foglalja magában. Az ezzel kapcsolatos gyanakvást, tartózkodást, a történetmesélés lenézését és lesajnálását.
Nem lehet, hogy ez összefügg egy picit a közbeszéd vérszegénységével, vagy állapotával? Hogy már nincsenek ilyen, nem csak a közbeszéd, de hogy nincs egy általános igazság, amihez tudunk kapaszkodni.
Ezzel is összefügg, de alapvetően azzal függ össze, hogy válság idején mindig megsokszorozódnak a történetek. Ez a világtörténelem során mindig így volt. Az elmúlt 2,5 évben életünknek, kommunikációs életünknek minden szintjén és szinterén megsokszorozódtak a történetek. Miért? Mert az érthetetlennek történeteken keresztül próbáltunk értelmet adni. És azzal, hogy megsokszorozódtak a történetek, megnőtt a túlkapások és túlcsordulások száma, rengeteg lett a túlkapás és túlcsordulás, és ennek a túloldalán a dolog természetéből adódóan megjelent a sztorifóbia.
A sztorifóbia, ez különben az új könyved címének egy része, egész pontosan, hogy a szabadulás a sztorifóbiából, erről beszélünk, és nekem az volt az érdekes ebben a könyvben, meg ennek az egész könyvnek a megjelenésében, hogy amikor nálunk jártál a Rebriefbe korábban, akkor ugye általában beszélgettünk a történetmesélésről, a storytellingről, illetve arról, hogy reklámosoknak miért egy alapvető eszközhez, és akkor nagyon úgy beszéltél a storytellingről, hogy ez egy nagyon természetes dolog, életünk része, most meg hirtelen, mint hogyha egy olyan pozíciót vettél volna föl, amiben így a történeteket meg a történetmesélést védeni kell.
Nem védem én a történetmesélés nem szorul rá arra, hogy én védjem. Amióta ember a Földön, azóta vannak történetek és lesznek is. Amire föl akartam a figyelmet hívni, az a már emlegetett sztorifóbia, illetve az foglalkoztatott engem az elmúlt időszakban, hogy egy ennyire ellentmondásos, mármint storytelling szempontból ellentmondásos, bonyolult helyzetben mit tud az a történet, ami képes valódi változást elérni, viselkedésbeli változást elérni. Tehát tulajdonképpen ennek a könyvnek a fókuszában a meggyőző történet áll azzal a képességgel, hogy viselkedésbeli változást tud elérni.
A könyvben, illetve a könyvhöz kötődő kommunikációban én úgy érzékeltem, hogy a sztorifóbiát, ez az, hogy tartsuk magunkat egy kicsit így távol a történetektől, azt a üzleti világhoz, a komoly megbeszélésekhez, a profizmushoz, a B2B-hez, az ilyen nagy öltönyösséghez, a grafikonokhoz, az Excel táblákhoz kötöd. Igazából ezeken a területeken kívül is találkoztál a sztorifóbiával, vagy ez igazából tényleg egy ilyen üzleti és ilyen nagyon high level dolognak a sajátja?
Azért az üzleti dimenziójával foglalkozom, mert ebben élek, és ez az én kutatási területem, de egyébként te is találkoztál a sztorifóbiával. Gondoljatok például arra, hogy a vakcina megjelenése idején...
De jó példa.
Az internetet elárasztották azok a mémek, amik arról szóltak, hogy tudományosság, áltudományosság. Na mi volt az áltudományosság elsődleges ismérve? Na mi volt?
Hangos volt.
A hangos és a történetmesélés. Figyeljétek meg, hogy ezeknek az anyagoknak a 90%-a arról szólt, hogy az áltudományosság arról ismerszik meg, hogy történet alapú.
Azaz, hogy az unokatesom nagybátyjának a második oltás után háromszorosan nőtt meg a füle, és akkor...
Így van. Miközben ez valóban van, valóban baj, de attól, hogy időnként nem jól használjuk a történetet, ez nem azt jelenti, hogy a műfajt kell kárhoztatnunk. Ez nem azt jelenti, hogy a történetet kell mostantól a kommunikációs repertoárunkból kivennünk.
De akkor engem az érdekel, hogy ha a sztorifóbia idáig fejlődik, és ez azért van, mert ez egy generált állapot, akkor mi a kiút belőle?
A kiút, és erről szól a könyv, hogy vannak történetek, vannak jó történetek, és vannak annál is jobb történetek. A kérdés az az, mindig az egyébként, hogy okos-e az a történet. Én szeretem ezt a kifejezést, az okos történet és okos történetmesélő kifejezést. Az okos történetmesélő az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy olyas valaki, aki a megfelelő időpontban, a megfelelő helyen, a megfelelő embernek a megfelelő történetet a megfelelő módon tudja elmesélni.
Ez az, amit a targetálás.
Ez így van, ez így van. Na most az
de
okos történet...
a tömegmédia, akkor itt hol van a tömegmédiának a szerepe?
Ez milyen jó, hogy rákérdeztél. A meggyőzés ugyanis az nem egy tömegműfaj. A rábeszélés az lehet tömegműfaj, a meggyőzés az egy személyközi műfaj. Nincs olyan, hogy a tömeget meggyőzzük. A tömeget rábeszélni szoktuk, erre van egy ikonikus mondás, hogy az emberek csordában őrülnek meg, de egyénenként érnek magukhoz. Azaz tömegben beszélik rá
van
őket.
Van még ott, ahonnan ez jött?
Egyébként 1841-es képzeljétek el ez az idézet, de azt gondolom, hogy gyönyörűen lefordítható a mai meggyőzés technikai helyzetre.
Egy kicsit kanyarodjunk át a reklámvilágára. Azért azt jól gondolom, hogy lehet, hogy a történetmesélés meg a történettel való érvelés hitelessége, vannak körök, ahol megtépázódott, meg elveszített a hitelességéből, de azért a reklám szakma az köszöni szépen, és nagyon jól van a történetekkel továbbra is.
Nincs is más választási lehetősége. A történetekkel ugyanúgy élni kell. Az egy másik kérdés, hogy mostantól a következő hónapokban, években hogyan fogunk tudni jól hatni a történetekkel. Hogy például az egyik legfontosabb ismérve a messzire ható történetnek az, hogy empatikus történet.
Jelentkezem, és bocsánat, egy kérdést hadd tegyek föl ide. Mindenképpen célja egy történetnek az, hogy hassunk.
Ott, ahol emberek vannak egy emberi interakcióban, nem tudsz mást akarni, mint hatni. Az egy másik kérdés, hogy a hatás az azt jelenti, hogy gyönyörködtetek, azt jelenti, hogy szórakoztatok, azt jelenti, hogy színesítek, azt jelenti, hogy gyógyítok, azt jelenti, hogy öngyógyítok, vagy azt jelenti, hogy meggyőzni akarok. De nem tudsz nem hatni ott, ahol emberek vannak egy kommunikációs helyzetben.
Hatásnak minősül az is, hogyha empátiát váltok ki valakiből?
Egyértelműen, de szerintem ennél sokkal izgalmasabb.
De az akkor az önfejlesztésre jó? Tehát, hogy én az a saját empátiámat fejlesztem azzal, hogy valakinek a történetét meghallom?
Ezt is lehet mondani, igen, ezt is lehet mondani, de a másik dimenziója ennek az, hogy minden meggyőző történetmesélő bír 6 különböző képességgel. Empátia, és ez az első, és akkor a legutolsó mondjuk a jelenlét. Tehát magyarán ma a meggyőző történetmesélőnek értenie kell azt, akihez beszél, de nem a felszínt kell értenie, nem a saját feltételezésekből kell kiindulva értenie, hanem az ellenállásoknak a legmélyét kell értenie, és akkor fogja tudni a megfelelő történeteket elmesélni.
Viszont közben egy iszonyatosan nagy versenyben is van. Tehát, hogy a digitális média, a közösségi média miatt naponta tényleg legalább több tucat történetszerűséggel próbálják meg megragadni a figyelmünket. Elbizonytalanítja az ember, hogy tényleg érdemes ezzel próbálkozni. Hogyha ekkora zajban, meg ekkora versenyben vagyunk azzal a történetünkkel, amit mit szeretnénk elmondani márkaként, reklámozóként, vagy lehet, hogy igazából valami mood irányba kéne inkább bemenni?
Egyáltalán ne bizonytalanodj el, érdemes történetet mesélni. Egészen más az, amit tud egy történet, és más az, amit tud egy érv. Ez fontos megérteni, hogy nem lehet számon kérni az érvtől valamit, amit a történet tud, és fordítva. Az érvnek az a szerepe, hogy bizonyítson, és a mérlegelést elősegítse. A történetnek az a szerepe, hogy az érzelmi átalakítást megvalósítsa. Ez két különböző funkció. Lehet, hogy te jól érvelsz, és a másik ember megértette azt, amit mondasz, belátta azt, amit mondasz, de ez nem jelenti
nem
azt...
azonosulni.
Ez nem jelenti azt, hogy a viselkedésbeli változása is megtörtént. Tehát ahhoz, hogy a viselkedésbeli változás meg tudjék történni, ahhoz mindig egy érzelmi átalakulásra van szükség, és ehhez ezt ma kizárólag a történet és történetmesélés tudja megvalósítani. De pillanatra visszatérve az empátiához, hadd mondjak egy példát, hogy ez mit jelent például a reklámvilágban. Hogyha egy reklámfilm az elfoglalt anyákat, ezt Bence, te tudod, hogy mániám nekem ez a téma, az elfoglalt anyákat akarja arról meggyőzni, hogy töltsenek több időt a gyerekeikkel, akkor az az elsődleges feladata, hogy megértse azt a narratívát, amit ezek az anyák önmagukról és a saját életükről mondanak, és hogy ehhez a narratívához kapcsolódjék. Tehát az kevés, hogy azt mondod az anyáknak, hogy ennye-bennye valamit rosszul csináltok. Milyen jó lenne, hogyha ezt okosabban, tudatosabban csináljátok. Ehhez nem kell történetmesélést, hogy bárkinek az óra alá dörgöljük azt, hogy mi az, amit rosszul csinál. Magyarán megértem, hogy mi a legmélyebb érzés, és ahhoz kapcsolódom a történeteimmel.
Beszélgetésünk legyen keretes, a sztorifóbiára térjünk még vissza. Közösségileg és egyénileg hogyan lehet a sztorifóbián javítani? Hogyan tudom én magamnak a forrásokat nézem meg jobban, több kérdést teszek fel, kizárok bizonyos állításokat. Mi a megoldás a sztorifóbiára?
Most mielőtt mondanám a megoldást, nézzük meg, hogy mi az a három alapvető ok, ami mozgatja a sztorifóbiát. Arra jöttem rá az elmúlt 2,5 évben, hogy a sztorifóbiát egyrészt morális aggályok táplálják, aztán szakmai aggályok táplálják, de ami a legfontosabb most a kérdésed szempontjából, az az, hogy a személyes történetmesélési képességekkel kapcsolatos bizonytalanságok táplálják. Magyarán nem vagyok én elég jó történetmesélő, nem vagyok elég tehetséges történetmesélő, nincsenek elég jó történeteim. És ezért van az, hogy egyébként a könyv második fele erről szól, hogy a történetmesélés az egy fejleszthető képesség. Nézzük meg, hogy te most hol tartasz ebben, és kezdjük azt a bizonyos 6 történetmesélési képességet fejleszteni.
Györfi Kinga, a storytelling szakértővel beszélgettünk a sztorifóbiáról. Köszönjük, hogy itt jártál ma.
Köszönöm szépen.